minden egyéb fiókjait. Ezt csinálták lázasan egész nyáron át, és sikerült. Mire a vadász évad bekövetkezett a fogarasi zergékre, szelistje egy óriási kigyomláláson és beültetésen ment keresztül. A csúnya asszonyokat széthorták a szélrózsa minden irányába, míg ellenben annyi gyönyörűt hoztak össze innen is, onnan is, hogy a pünkösdi mustrát, amit várpalotán fogott a király, össze se lehet hasonlítani a földkerekségnek erre az egypontjára összehalmozott tündérekkel. Megürült ugyan a láda fia, a földből is sok elszakadt a láncáról, mert szabaddá kellett tenni, de a végén legalább megkönnyebbedve mondhatta a szebeni gróf. Most már jöhet a király. A fogarasi idei zergék is nagyra nőttek ez alatt. Szép, nyúlánk zergek is asszonyok lettek, de a király nem jött. Lehet, hogy elfelejtette. Lehet, a dolgai miatt nem jött, hiszen akadt dolga elég. Na, semmi az, majd eljön máskor megnézni a paradicsom kertjét. Mert hamar híre ment a szépasszonyok falujának egész Erdélyben, és elnevezték szelistjét a király paradicsom kertjének. De a király esztendőre sem jött le. Dóci külön is meghívta egy alkalommal. Majd, majd, mindig csak majd. Maga Rostó uram öreg napjaira oda költözött szelistjére, mint a szépség őrizője, aki felügyelt az uraság nevében az asszonyok öltözködésére, a női arcbőr fehérségének és üdeségének megőrzésére. Vigyázott, hogy az asszonyok szigorú téli napon ne járjanak ki, mert elfagyhatna az orruk. Hogy ne viseljenek tág csizmát, mert szétnő benne a lábuk. Ha pedig leánygyerek született, annak ő volt a keresztapja, s már a bölcsőben gondozni kezdte a szépség emelésének szempontjából. De mit ér mindez, mikor a király mégse jött? Egyszer a törökkel volt elfoglalva, máskor a furfangos Friedrich császárral hadakozott, majd meg is házasodott, hanem hiszen emiatt eljöhetne. S csak nem jött, végképp nem jött. Futott az idő, évek után évek, a királyi fiúból komoly férfi lett, talán el is feledkezett már az ő paradicsom kertjéről, pedig az most már magától is fejlődött. Szebbnél szebb rózsaszálak, bimbók nyíltak benne. A kis csecsemőkből, akiket Rostó uram tartott egykor keresztvízre, csodálatos szépségű hajadonok, délceg ifjak növekedtek. Ezek aztán összeházasodtak, menyecskék lettek, új tavaszból új bimbók fakadtak, szépektől újra szépek, és szállt a hír a Marosig, a Tiszáig, amarról az oldalról az Oltig, és az Olton túl is, hogy van egy falu, szelistje, ahol olyan asszonyok, leányok járnak a földön, aratnak a mezőkön, gerebjéznek a réteken, hogy csak a királyok mernek olyanokról álmodni. Pásztorok epedő furujája szólt erről. Nagy urak hamis gondolata kóvágott héjamódra körül. Szemesé a világ. Aki csak legény volt, mindaz a vágy tüzelte, hogy szelistjéről hozzon magának feleséget. Ha pedig országbárója volt, az is onnan akart szeretőt. Szelistje in floribus, szelistje virágjában. Megfordult ott boldog-boldogtalan, s vagy boldog lett, vagy boldogtalan, mert valakin okvetlenül megakadt a szeme. Eljöttek ide házasodni messziről, Nagy Magyarországból, Moldvából, Oláországból, teli volt szelistje kérőkkel örökké. Némelyik csak azért is eljött, ha öreg volt, ha házas, hogy mielőtt meghalna, lásson még valamit. Eleinte attól félt a szebeni gróf, hogy szétviszik a szépségeket, és vége lesz. Szigorú törvényeket akart hozni a kivitel ellen, de a gyakorlat az ellenkezőt mutatta. Magától alakult ki ez a dolog a gyakorlatias Erdélyben. Kisarjadzott az a szokás, hogy a szép özvegyasszonyok, ha tehették, Szelistére költöztek lakni a gyászév letelte után. A harmatos arcú csodaszép bakfiseket pedig maguk a szüleik adták oda Szelistére tartásba, vagy kosztra, vagy rokonhoz. Jaj, de hogy is fogynak! Világ végéig len, soha el nem fogynak Szelistén a szép asszonyok. De hát, a király mégse jött. Nem is tudta már, hogy Szelistje van a világon. Öregedett, más dolgokon járt az esze. Sok gondja volt, különlenséggel is, de meg is verte őket. Több baja volt azonban az oligarha urakkal, és azokat meg se verte. Pedig ugyancsak garázdálkodtak. No, nem Szelistjét akarom előhozni, ám bár ott is garázdálkodtak. Szelistje kicsiség, azt még meg lehetne bocsátani, de az egész világ az oligarchia békjóján nyögött. Az oligarchia nálunk is packázott a királlyal. Jogokat sikart ki tőle, nyomta, kínoszta, sanyargatta a népet, de egy kopjás kapujú székelykúria udvarán már akkor ott szaladgált, ott játszadozott egy szöszkehajú, tömzsi gyerek, aki egy napon lármázó, kaszákkal fölfegyverkezett, vérszomjas parasztsereg élén fog megérkezni a kastélyok és várak alá. De most még csak a király piszmogott velük. Ha béke volt az országban, ők voltak az ellenségei. De már alig van béke uralkodása alatt. Nem bírta nélkülözni, mint támaszait. Békében, háborúban, mindig ellenségek közt elfelejtette a király Szelistjét. Talán soha nem is gondolt rá. Csak egyetlen egyszer villant föl a nagy világ eseményekből ez a név. Mikor már Bécsben székelt ő felsége, a Palatinus egy előzetes javaslatot terjesztett eléje, mely a török szultán béke föltételeit részletezi. A sok pontozat közül egy ilyet talált Mátyás. A szultán ő felsége átengedi a kezén lévő összes várakat uradalmaikkal, és ezért cserébe csak egyetlen falu birtokát, Szelistje helységet kívánja. Hát ez mi? Kérdi a király megütközve. Elment az esze, mit akar azzal a faluval? A Palatinus mosolygott. De hiszen felséges uram, tudja a kecske hol a só? Kiszimatolták az ügynökei. Szelistjén élnek a világ legszebb leányai és asszonyai, ahonnan a háremét tölthetné, frissíthetné. A király tréfás értődéssel csóválta meg a fejét. És ezt kegyelmed eddig gonoszul eltitkolta előttem. Elég, ha most mondom, vágta ki magát a nádor. A király, amint ott ült nagy oroszlánfejes karosszékében, hiába való szófecsérlés helyett, egyszerűen a lábaira mutatott, melyek egész térdig kendőbe voltak csavarva. Ez beszél, mondá. Az, akinek beszélni kellett, a köszvény volt.
A szelistjei asszonyok. Mikszáth Kálmán elbeszélése folytatásokban. A 10. befejező rész hangzott el. Elmondta Sinkovics Imre. Munkatársak Major Anna, Táncos Tamás, Göbjös Tamás és Rinyai László. Rendezte Varga Géza.